A vátesz latin eredetű szó, jelentése látnok, proféta, a költészetben a profétai szerepben fellépő költők megnevezése, a romantika költészetében a vátesz küldetéstudattal rendelkezik, népvezér, a közösséget, amelyhez maga is tartozik, kiválasztottként szólítja meg. Ő az, aki tudja a jövőt, s hozzávezető helyes utat, egy igazságosabb világ felé vezeti a népét. Ehhez hasonló mondatokat olvashatunk, amikor középiskolában a vátesz jelentéséről beszélünk, és köszöntök minden nézőt és hallgatót, velem szemben ül Bárány Bence, aki a vátesz márka alapítója és brandmenedzsere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Az első kérdésem a felvezető alapján csupán annyi, hogy mi a helyes út az igazságosabb világ felé, avagy a vátesz, mint szó, hogyan jelenik meg a márkába, mi itt az alap.
Igen, itt a nagyon szép felvezetés volt, és csak az dübörgött itt a homlokom környékén, hogy hát nem kicsit vállaltunk ezzel a névvel, de nagyon úgy éreztük, hogy nekünk így kell hívni magunkat, mert hogy mi is kapcsolódtunk hozzá itt a középiskolát emlegetett, hogy talán ott találkozik először vele az ember, és azt hiszem az alapító társammal mi is ott találkoztunk először ezzel a kifejezéssel, hogy mi az út az igazságosabb világ felé, és hogy jelenik meg a vátesség a márkában. Hát sokféleképpen lehet vátesz egy márka, egy ruházati márka, mert hogy mi alapvetően is ez nagyon fontos, mert nem feltétlenül egyértelmű. Mindig mi egy ruházati márka vagyunk, akik egyebek mellett, vagy emellett, az alaptevékenységük mellett egyéb kultúra inspirálta és kultúra fókuszú, meg művészet fókuszú kampánnyal igyekszik népszerűsíteni mindazt, amit mondjuk a vátesz lét takarhat, meg mindazt, amit a művészet takarhat. A márkában a vátesség, ha mondjuk azt vesszük, vagy azt állítjuk magunkról, hogy mondjuk mi tudni fogjuk azt, hogy mi lesz az a trend, ami majd mondjuk ledominálja a textilipart. Csak ez is ilyen túlvállalásnak tűnik, azért vonakodok kimondani. Ezt vátesznek hívni, hogy mi azt mondjuk, hogy ebből trend lesz, és azt is csinálunk belőle, és mondjuk ez valamilyen szinten sikerült, mert mikor elkezdtük, azért azt elmondhatjuk, hogy ez annyiban nem új ötlet, hogy voltak már hasonló próbálkozások előttünk is, csak mi voltunk azok, akik nem csak egy projektként és egy kollekcióként gondoltunk erre, hogy alapvetően irodalom, aztán kicsit kibővítve művészet inspirált és fókuszú mintákkal és mintázatú ruhadarabokat készítünk. De hogy mi gondoltuk úgy, hogy ebből aztán vállalkozást kell csinálni, és aztán ezt hosszasan valahogy lángá fújni ezt a kis parazsat, ami indult, és akkor ott a mi elképzelésünk tényleg az volt, hogy erre már pedig lesz egy széles kör, egy széles érdeklődő réteg, és ez úgy esett, hogy beigazolódott. Nagyon óvatosan fogalmazok, azt hiszem, vagy nagyon nem akar olyannak tűnni, mint aki tényleg fölül, vagy túl értékeli saját szerepét, de azt hiszem, hogy így az elmúlt 4, vagy most már lassan 5 év alapján, májusban leszünk 5 évesek, elmondható, hogy igenis tudunk egy trend lenni, bár mi mindig azok leszünk valószínűleg, akik egy réteg számára lesznek igazán izgalmasak, de a cél nyilván az, hogy ez a réteg minél szélesebb legyen. A vátesség talán ezen is tetten érhető, hogy ezt a réteget megpróbáljuk kicsit bővíteni, azt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha jó érzékkel osztunk meg tartalmakat, és viszünk mindenkit egy picit a művészetfogyasztás irányába, de nem túl didaktikus módon téve mindezt.
És hogy alakult ez az egész vátesz, mint márka? Mi volt az a szükséglet, amit úgy éreztétek, hogy ki kell elégíteni? Hogy keletkezett ez az egész?
Hát a szükséglet elsődlegesen, elmondom az ős történetet, amit szoktunk mesélni. Nagyon érdekes, mert a társam jelenleg San Franciscóban tartózkodik, és ő már nem olyan aktív a márka hétköznapi életében, és ezt a monológot, amit most fogok mondani, eddig minden interjúban úgy csináltuk, hogy dobáltuk egymásnak a labdát, és most vagyok abban a helyzetben. Talán először egyébként, amikor az ő szövegét is én mondom, és ezt egy picit újra kell konstruálni. Ez úgy nézett ki, hogy Csányi Péter, az én társam, ő középiskolában fogalmazta meg magának, hogy készített magának egy Adis pólót, és akkor az irodalom órán őt megfogta Adinak a karakter. Ő akkor elkönyvelte magában, hogy ebből egyébként egyszer lehetne valami ilyesmit csinálni, mert az önkifejezése neki akkor az volt, hogy ez az Adis póló, ez megmutatta, hogy ő kedveli ezt a költőt, és akkor mindazt, amit egyébként ő képvisel. Nálam ez szintén középiskola volt, nálam a Radnótit adtam be, ott volt az, hogy egyszer csak úgy igazán figyelni kezdtem az órákon, illetve én utána Slam Poetry-vel kezdtem el foglalkozni, ami meg, ha nem is, szerintem nem költészet, hanem inkább egy performatív műfaj, valamilyen ilyen műfaji határokon. Ott kezdett el érdekelni az igazából, hogy a szavak ereje klisé az pontosan mit is jelent a gyakorlatban, meg aztán én szabadúszó grafikusként kezdtem el tevékenykedni a diplomám megszerzése után, és akkor gondolkodtam egy pont után abban, hogy egyébként én ilyen kicsi filmes utalásokkal felcíszomázott pólókat szeretnék egyébként piacra dobni, és itt találkoztunk mi Péterrel, és itt indítottuk el a márkát. Igazából azt hívta életre, hogy talán a hobbija és az érdeklődési köre ha nem is egyezett, mert 100%-ban kettőnknek, de hogy volt egy erős metszetünk, és az már elég volt ahhoz, hogy elhiggyük, hogy ez másokat is érdekelni fog, meg hogy akkor el kell ezt indítani, és nem csak úgy, hogy egy kollekciót készítünk, hanem hogy belevágunk, és akkor hosszú távra tervezünk.
Váltesz oldalán három érték szerepel, amely fontos számotokra. Ezek az egyediség, a minőség és a közösség. Az egyediség és a minőség szerintem az magától értetődik, de a közösség rész az mit jelent, hogy esetleg vannak közös események, rajongói találkozók, hogyan kell ezt a közösségi részt értelmezni?
A online és offline közösségről szoktunk beszélni. Ebből szerintem az értékesebb az az offline. És azon kell még dolgoznunk, mert hogy az szerintem kevésbé aktív, mint az online. Az online nyilván adja magát nekünk a napi tartalomgyártásunk, az gyakorlatilag idézetek megosztása a social médiában, és célunk is nyilván, hogy két, nem is tudom, kajafotó között mondjuk legyen egy olyan három soros, amit mi kiteszünk, és ami mondjuk egy picit hosszabban köti le a usert, mint az a 7 másodperc, amit ugyan általános attention spannek szoktak mostanában mondani. Jó az, hogyha esetleg elolvassa, de tehát még egyszer is elgondolkodik a jelentésén, de hogy mi nem azt akarjuk, hogy nem feltétlen cél az, hogy utána aztán annak utána is olvasson, de örülünk, a legjobb mellékhatás az, hogyha utána aztán mondjuk megkeresi a teljes művet is. A komment szekciónk az, ahol tetten érhető, illetve a kedvelési számunk, azt hiszem ez az online közösség, mert hogy hosszú évek után még mindig elképesztő számon szokták kedvelni és továbbosztani a mi idézeteinket, ebből mi azt deriváljuk, hogy akkor ez hatni is tud, illetve ha olyan idézet kerül ki, ami megosztó, akkor nagyon érdekes az, hogy a komment szekcióban milyen beszélgetések indulnak, vagy önmagában az érdekes, hogy beszélgetés indul, ami egyszer-egyszer talán sárdobálásra is válik a végére, de hogy ez a ritkább. Sokkal gyakoribb az, hogy emberek elkezdenek adott esetben vitezni, és megpróbálják meggyőzni egymást kommentekben, ami a mostani kommentkultúrát elnézve ritka és becsülendő. A COVID talán első hullám alatt volt még egy nagyon kellemes tapasztalásunk a saját online közösségünkkel, amikor nyilván bezárták az országot, és akkor igyekezett mindenki olyan ötletekkel előállni, amivel talán egy picit izgalmasabban lehet tenni ezt az otthonülést. Mi akkor csináltuk a János Questet, a János Vitéz 372 több száz verszakát felosztottuk, úgyhogy aki jelentkezett, hogy ő szeretne egy négy sorost mondani, az kapott egy verszakot, és akkor túljelentkezés volt, pedig mi azt hittük, hogy jó, hogyha az első, nem tudom, két éneket szét tudjuk osztani, de hogy annyi mindenkit érdekelt ez, és aztán csináltunk egy óriási hangos könyvet ebből az egészből, hogy végigmondta 372 vagy 272, ilyen nagy csillaggal írjátok majd ki a fejem mellé, léci a pontos számot, amit majd megnézünk a felvétel után, szóval ennyi ember mondott el egy-egy verszakot a János Vitézből, így elkészítve egy óra 26 perces hangos könyvet, azt hiszem, és ami különösen izgalmas volt hogy a 6 éves volt talán, nagyjából 6 éves forma. Kisgyerek volt a legfiatalabb, és szerintem 90 környékén volt a legidősebb, amit mi különösen szerettünk. Ez az online. Az offline több eseményünk volt már, illetve az onlinehoz még egy gondolat, talán pályázatokat csináltunk kétszer is, ennek most már azt hiszem a legutóbbinak is 2 vagy 3 éve, de hogy mintatervező, pólótervezői pályázatot hirdettünk irodalmi témákban, és nagyon sokan jelentkeztek rá, és nagyon sokan adtak le pályaműveket, amiket aztán meg is jelenítettünk, tehát volt egy olyan kollekciónk, amiben több ilyen pályamű szerepelt, sőt, onnan került ki egy grafikus, akivel mi azóta is együtt dolgozunk. Az offline-hoz visszatérve pedig ezek az események voltak izgalmasak, ez is 2022 nyara volt az, azt hiszem, mikor a West End tetőn csináltunk két eseményt, ott az volt az izgalmas, vagy az volt az elgondolás mögött, és szerintem izgalmas is lett, hogy rapperek, színészek, költők és slammerek álltak színpadra, és adták elő azt, amit ők egyébként szoktak csinálni, és abból egy ilyen érdekes mix jött létre. nyáron szoktunk még menni különböző formátumokkal, fesztiválokra általában. Ez a kulturális, vagy ilyen popkulturális kvíztől elkezdve a kerekasztal beszélgetésen át, az egyébként a kötet bemutatóig, amiről majd azt hiszem fogunk beszélni, volt már igazából minden, és azt jó látni nagyon, hogy attól függetlenül, hogy milyen fesztivál, hogy mondjuk egy szigorú értelemben vett művészfesztivál, vagy egy zenei fesztivál, ahol mondjuk lehet, hogy abban a sávban, amikor minket hívnak, még többen másnaposak, mint nem, még az is kívánszorogó olykor, aki látott, hogy a tekintete még egy picit ködös, de már nyitott arra, amit mi ott csinálni akarunk.
Hogyan kell gondolnunk a Váltesz márkára? Ugye itt alapvetően az a kérdés, hogy egy bármilyen ruhamárkánál ugye megvan a ruha anyaga, a minőségi ruha, és így ennyi. Van rajta minta, stb. De azért mégiscsak a Váltesznél azt láthatjuk, hogy üzeneteket, gondolatokat, bármifajta ilyen üzenetet közvetít ez a márka. Hogy van egyfajta aktivizmus ebbe a projektbe, vagy ez egy márka, ami egyébként üzenetekkel is kommunikál?
Uh-huh. Nyilván a technikai oldala azt, hogy van a címke, van a minta, azt nagyon nem tudod megvariálni, tehát ott a lehetőségét száma és a mozgástered az véges. Az, hogy választod meg a mintákat, nyilván már egy izgalmasabb kérdés. Van-e benne aktivizmus? Ha aktivizmusnak hívhatjuk, akkor ez a művészet népszerűsítés, bár még egyszer azt nagyon szeretném kiemelni, hogy mi abszolút nem azok vagyunk, akik abban hisznek, hogy mindenkinek minden nap el kell olvasnia egy egész könyvet, és akkor az tud csak működni. És hogy csak az hívhatja magát, vagy az hivatkozhat magára úgy, hogy nem tudom, könyvkedvelő, vagy olvasást kedvelő, vagy művészetet kedvelő, vagy kultúra iránt érdeklődő, aki ezt mondjuk adott heti óraszám fölött teszi. Tehát, hogy ezt csipegetni is lehet, és kevesebbet is lehet belőle fogyasztani, és hogy ez mindenki is lehet. Lehet ezt vinni magaddal kisebb dózisban, hogyha éppen mondjuk arra van kapacitásod, és akkor ezt lehet növelni, ezt a dózist, és nyilván érdemes is, hogyha el szeretnél mélyülni. Irodalomban, a festészetben, a zenében, akkor erre mindig van lehetőséged, és mi szeretnénk egy híd lenni tulajdonképpen, vagy mondjuk egy olyan platform, ami belépni is segít mondjuk ebbe, hogy mondjuk honnan kezdjem el én a kultúra és a művészetek fogyasztását, erre mondjuk pont jók lehetünk, hogy innen. Nézel egy-két idézetet, rájössz, hogy igazából te görgettél hármat, akkor volt ez a szerző, akitől neked két-három idézet úgy valamiért megmaradt, akkor lehet, hogy utána nézel, és akkor tőle fogsz olvasni. De ha annyi van, hogy a napodban van egy perc, amikor elolvasol valamit, ami egy picit más, mint ami az általános kínálat a social médiában, akkor mi ezt tudjuk. Azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben aktivizmus, bár valószínűleg van ennél szebb szó erre. Ez a küldetés tudat talán, ami a Váltesz mögött rejlik.
Akkor van benne egy kis kapudrók szerep is, hogy akkor azért mégiscsak egy ilyesmi.
Az se gyenge kifejezéssel, de elfogadom, az jó.
Igen, és akkor ha már kapudrog, akkor azt láthatjuk, hogy ezeken a termékeken ugye alapvetően költőknek a gondolata jelent meg, későbbiekben akár mesék, de akár egy zenekarnak is az alkotási megjelentek ezeken a különböző termékeken, bögréken, telefontokokon, stb. Dolgokon, és azért régebben mégis a fő fókusz a költőkön volt, és lennék kíváncsi, hogy az eladások alapján lehetett-e következtetni arra, hogy például nem tudom, Adis pólóból adtak el a legtöbbet, vagy József Attilás bögrét, hogy van-e ilyen fajta kultusza most Magyarországon valamelyik költőnek, vagy meg lehetett-e valamilyen tanulságot ebből az eladásokból figyelni?
Abszolút megvannak és nem is csak az eladásokból, hanem a kedvelés számokból, a megosztott idézeteken lévő kedvelés számokból szépen lehet modellezni, hogy kiket szeret és ismer a magyar közönség leginkább, és Adi abszolút viszi a prímet, József Attila, Radnóti, meg talán Babics. És aztán Karinti Kosztolányi még néha meg szokott érkezni egy-egy nagy villanással, kicsit mint egy atlétikai esemény benne a fejembe. Azt nézem, hogy Karinti és Kosztolányi környékén ki futkos, még Szabó Magdát nagyon szeretik. Persze, tehát hogy végtelen statisztikák, vagy végtelen adatunk lett abból, hogy egyébként kiket kedvelnek és kiket vesznek adott esetben, ezt érdekes látni. De hogy nem is mindig a szerző személye az, ami a döntő, nyilván az is, de ha csak egyet sorokat nézünk, akkor témákat lehet még kiemelni, hogy a boldog vagyok a szerelem miatt, és ramatyú vagyok a szerelem miatt, mind a két topik magasan veri az összes többit gyakorlatilag.
Rendkívül tágan van értelmezve, jól vettem ki a kultúra. Hogy például a Facebook posztoknál van, hogy a Shrek filmből van idézve, van, hogy egy klasszikus drámából például. Hogy mi a felfogásotok? Nektek mi ez az a határ, amin belül ti megosztotok egy tartalmat?
Ez nagyon jó kérdés, hogy mik a szerkesztői elvek, és ez olyan, amiről folyamatosan tanácskozunk mi is, hogyha ha valamelyikünk egyértelműen azt mondja egy kiválasztott idézetre, hogy na ez nem passzol az oldalunkhoz, akkor miért? Egyrészt figyelünk arra, hogy nehogy véletlen elitizálódjunk. Mert azt hiszem mindig veszélye egy ilyen kezdeményezésnek. Nem lehet az, hogy csak, ha mi azt választottuk, hogy a magyar irodalomból, ahogy indult, magyar irodalom fókuszból, ahogy indult ez az egész, egyszer csak egy lazábban értelmezett művészet fókuszú márka lettünk, akkor tényleg válogassunk mindenhonnan. A Shrek és Babics az egy nagyon szép összevetés. És hogy ezt tartjuk is, hogy különböző területekről szemezgetünk. Azért nagyon nehéz, mert hogy most arra a tagokkal gyakorlatilag egyetértés van abban, hogy szinte zsigeri a döntés, hogy na ez olyan válteszes. És a válteszesség fogalma az a mi fejünkben már él, talán a némely követünk fejében is megvan már az, hogy mi válteszes, csak pont ez a veszélyes, mert így elitizálódik aztán valami, és akkor ezért kell mindezt revizionálni. Nyilván ilyen általánosságokat tudok elmondani, hogy legyen érték abban, ami elhangzik. Fontos, hogy kiszolgáljuk az ízlését egyfelől a minket követőknek, de próbáljuk meg kicsit formálni is. Hogyha mondjuk eddig nem voltak vevők a leírt iróniára, mert mondjuk azt kevesebben értik, és ez a számokban nagyon jól látszik, hogy kevesebben értik, csak azért is tegyünk már ki olyat, ami nem 14 másodperc megérteni, nem kétszer olvasós, hanem lehet, hogy háromszor. Vagy először átgörgeted, és akkor talán mikor görgettél hármat, ugrik be, hogy hoppá, ott valami lehet volt még elrejtve a sorok között. Lehet néha kicsit limonádébb a dolog. Ha a dalból idézünk, akkor például közel nem kell olyan pontosnak és feszesnek lenni a gondolatnak, mint mondjuk egy versnél, mert ott óhatatlanul elindul egy sláger esetében, a dallam is az olvasó fejében, ahhoz már mást köt, saját élményeket, a dallammal együtt alakul ki valahogy a fejében egy élmény, és akkor az ilyen módon egy picit más jellegű poszt, mint egy irodalmi. És akkor ilyen szempontok jönnek be általában, de hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon mély zsák, amiből órákon keresztül tudnék szemezgetni. Azt hiszem, hogy alkalom szerint válogatunk ebből a zsákból, hogy mit veszünk éppen, és mit kell figyelembe venni, amikor el akarjuk dönteni, hogy ez igen vagy nem. De mondom, abból a szempontból jó már, hogy az esetek nagy részében egyetértés van abban, hogy ez válteszese vagy sem.
És nem csak régi költőknek a soraival foglalkoztok, hanem kortárs költők soraival is. Ugye nem rég jelent meg a Felhajtó erő című válteszés jelenkor közös versantológiája, amely kötetben 48 kortárs szerző versét olvashatják. Az első kérdésem ehhez kapcsolatban az lenne, hogy mi volt a célja ennek a versantológiának, és hogyan lettek kiválasztva a szerzők és a versek?
Adta magát a téma. Ez picit vissza a gyökerekhez projekt volt gyakorlatilag, mert hogy akkor már mi a művészet inspiráltaként hivatkoztunk magunkra, de tudtuk azt, hogy minek utána a magyar irodalomból indultunk. Már akkor a kezdetekkor megfogalmazódott bennünk, hogy milyen szép lenne, hogyha ebből egyszer egy kötet születne. Azt nem tudtuk még, hogy hogyan. És akkor az a választás megint csak adta magát, hogy dolgozunk csak kortársakkal, és itt már köszönetet kell mondani a jelenkornak is, Szenderák Bence volt a jelenkor oldaláról, a szerkesztő, a Váltesz oldaláról én, illetve Élőcseng Enikő költő, szerkesztő segített még be harmadikként, így aztán három nagyon más szempontrendszer találkozott, és abból gyúrtunk össze valami olyat, aminek a vége a Felhajtó erő lett. Én nagyon szerettem volna azt, hogy nyilván minél több arc jelenje meg a kötetünkben, ezért lett 48 szerző és 48 vers. Azt hiszem, az jelenkor oldalról jött az ötlet, hogy nagyon jó lenne, hogyha csak kortársak lennének. Aztán a szerkesztői elvekről beszélgettünk még sokat, de ott szerettük volna, hogy erről nem biztos, hogy nekem kell a lehető leghosszabban beszélni, de hogy szerencsére a szakemberek bevonásában lett végül a Tori Higgins féle self-diszkrepancia elmélet az alapja annak a szerkesztésnek, amit végül véghez vittünk itt a Felhajtó erő esetében. Ez három ciklust jelent, és akkor nem untatlak most azzal, hogy arról én konyha nyelven beszéljek, de a Tori Higgins féle self-diszkrepancia elméletnek, ha utána olvas valaki, akkor elég egyértelmű, hogy alakult ki ez a három ciklus. Hát a cél az fut végig a fejemben, mert ez is egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát 2023. február 14-én jelentünk meg, és egy szűk évvel előtte már elkezdtük a beszélgetéseket erről a kötetről, és még az elején arról is volt szó, hogy mi lenne, ha itt is mondjuk három ciklusban úgy jelennének meg művek, hogy mondjuk csak ilyen két-négy soros idézetek, a rövid versek és a hosszú versek. Hogy ez mintha a kapudrog jellegét megint csak megtartaná, hogy mondjuk ha éppen egy perced van a villamoson, előkapod a kötetet, akkor néhány sorosokból fogsz szemezgetni. Ha 10 perced van, akkor már rövid versekből, ha van egy órád, akkor olvaszod a hosszú verseket, csak ez meg olyan blőd szerkesztőjelvnek tűnt, meg kicsit az egyet kell, hogy értsek, hogy picit úgy olyan hülyének nézi az olvasót, és ez nem jó. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy aminek tökéletesen van helye és működik az online térben, az nyilván a nyomtatott irodalomnál az nem ugyanúgy működik, hogy egy izgalmas tanulási folyamat is volt egyben. Végül aztán itt, hogyha a célról meg a szerkesztésről beszélnek viszonylag hosszan, akkor nyilván itt a három szerkesztőnek az elveit tudnám kiemelni. De hogy azt is nagyon nehéz szétszerezni, hogy miben különbözik. Én nekem nagyon fontos volt az, hogy tegyünk bele olyan verseket, amiknek az értelmezése, tehát hogy mélyre mennek és hatnak, és szép elemei a kortárs magyar irodalomnak, de fontos, hogy nem kell hozzá másfél óra, hogy megfejtsünk benne minden idegen szót, hanem egy picit könnyedebben fogyasztható, mint azok, ahol tényleg arról van szó, hogy netem még utána járást is igényel az olvasás mellett az, ahogy meg van fogalmazva. De került bele olyan is, ami egy picit utána járósabb. Én terjedelmében is szerettem azt, vagy szerettem volna azzal is hatni, hogy ha már az online-ból mégiscsak hozom azt magammal, hogy tudom, hogy mennyi az idő, amit egy poszttal eltölt a ma embere, akkor valószínűleg ez érvényes egyébként mégiscsak olvasásnál is. Tehát, hogy annyival segítsük meg, hogy legyenek benne rövidebb versek. Tehát, hogy szerkesztjük úgy, hogy úgy vigye az, bár ez nyilván nem én találom fel, hanem a jelenkor is közölte velünk is, megtanította nekünk, hogy te az olvasó fejével is gondolkodsz, és igyekszel segíteni neki is rajta, amikor megtalálod a végső sorrendjét ezeknek a verseknek, hogy a lehető legfogyaszthatóbb ívet tud leírni. Széttartóak nagyon most a gondolataim, nem tudom, mennyire volt ez válasz a kérdésedre. Ha igen, akkor itt teszek rá ponton.
Szerintem teljesen értető volt. Én a kötetet elolvasva, nekem egyből eszembe jutott Petőfi Sándor, akit a vátesség egyik legnagyobb alakjaként tanítanak, és aki azt mondta a 19. századi költők című versében, hogy ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad és örömed, nincs rá szüksége a világnak, és ezért a szent fát félreted. Elolvasva ezeket a verseket, vagy más kortárs verseket, esetleg szlempoetrit hallgatva, felmerül a kérdés, hogy hová tűnt a művészetből a vátesség, mit jelent a 21. századi költőknek ez a szó, hogy vátesség, és mikor érdemes a szent fát félretenni. Egyáltalán nektek foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ha én erre már az előző kérdésre adott válaszomban is azt éreztem, hogy talán a szerkesztő társaim ennél a kötetnél pontosabban tudják megfogalmazni azt, amit én csak konyha nyelven rakok össze, mert hogy mi nem vagyunk irodalmárok. Van egyfajta érzékünk már csak mondjuk a színpadi tapasztalatunkból, és az eddig irodalmi tapasztalatunkból van egy jó szemünk és fülünk ahhoz. Mondjuk fülünk az nem feltétlen kell, mert hogy képeket osztunk meg, de hogy van érzékünk ahhoz, hogy jó szerkesztői és csőszei legyünk ennek az egésznek, amit csinálunk, de nem vagyunk irodalmárok, így aztán én a szerepem túllépésének érezném, hogyha itt most ennek a fejtegetésébe kezdnék, és nem is feltétlen lennék vele komfortos. Nem én vagyok erre a legjobb ember, hogy megmondjam. Amit mi tudunk, az még egyszer ez a híd. Híd meg a kapudrog. Ezek tudunk mi igazán lenni, illetve magunkra, ha már a kezdetekről beszéltünk, hogy most hogy hivatkozunk magunkra, az újraértelmezés kultúrája, ez az a rövid kifejezés, amit magunkra aggattunk egyébként nagyon boldogan, mert hogy azt hiszem ezért működik az, amit csinálunk. Hogy olyan értékeket, amik örökérvényűek és állandóak, és száz év múlva is értékként fogunk rájuk hivatkozni, de mondjuk már nem fogyasztjuk annyira, mert valahogy a közlés formája, az azt közvetítő közeg, vagy ez az érték maga jelenleg olyan polcon van, amire nem nagyon szokott felnézni a széles tömeg. Mi arról a polcról igyekszünk ezt lemelni, és átrakni egy olyan polcra, ami egy fokkal népszerűbb, hogy akkor itt van ez egy gyönyörű dísztárgy, és akkor nézzétek meg, mert érdemes, hogy lehet, hogy ha frak szembe jön pulóveren, akkor ez valakinek mondjuk új lesz, hogy ez a mesefigura egyébként létezik. Vagy újra eszébe jut, hogy ez a mesefigura létezik, és akkor megmutatja a gyermekének, hogy nézzen az új generáció is frakkot, mert miért ne nézne frakkot. De ugyanez igaz az egyet sorokkal, ugyanez igaz bármilyen festménnyel, amit felhasználtunk. Nyilván amellett, hogy hozzányúlunk trending dolgokhoz, amiket mindenki ismer, igyekszünk onnan is válogatni, amiket nehogy Isten elfelejtenénk itt az idő során, és mondjuk azt, hogy mi újra hozzányúltunk, az újra egy picit ráirányította a fejgépet.
Milyen projektekkel találkozhatunk a jövőben a Hajjaj. Váltesz oldala felől? Mennyi szabad elárulni ezekből?
Nagyon-nagyon izgalmas dolgokon dolgozunk. Ez a tökéletes stock válasz szerintem. Erre a kérdésre, hogy nem mondjak igazán semmit, de nem akarlak itt válasz nélkül hagyni. Kísérleti jellegű dolgok következnek, kicsit mainstream-e vizekre fogunk evezni. Tesszük mindezt úgy, hogy az értékünket azt ugyanúgy megtartuk, mint ahogy eddig is megtartottuk, és te még növeljük is, vagy picit más fénytörésbe kerül mindez. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a közönség reakciókra. Én rettenetesen élvezem ezeket az új projektek, meg új nekifutásokat, meg új próbálkozásokat. Azt hiszem, az a záloga annak, hogy mi sem mondjuk meg azt, amit csinálunk. Meg nyilván a fejlődésünk záloga is, mert hogyha mi tényleg a kapudrok vagyunk, rettenetes, hogy ezt a kifejezést használjuk most már ezen a ponton, de akkor már nem engedem el, akkor viszont a lehető legjobb dílernek kell lennünk, és a legforgalmasabb sarokra kiállni, ahol sokan belénk akadnak, ez borzalmas. De érted, remélem, hogy
ezt a lehető... címünk meg lesz. Jaj,
ezt a lehető legjobb szándékkal igyekszem mondani. Ja.
Hát akkor nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk ezzel. Szerintem ennél magasabban már nem illik menni. Szóval Bárány Bence, tényleg köszönjük szépen, hogy eljöttél, elmondtad a gondolatodat, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és a nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Köszönöm.